Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rónai László irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral Rózsa Katalin beszélget.
Ha visszakanyarodunk oda, hogy milyen fontos önnek az egyetemi oktatás, úgy tudom, hogy a lakására jönnek a diákok. Mit jelent? Meg lehet ezt fogalmazni, hogy mennyire fontos, mit jelent az ön életében a tanítás? Bár már utalt erre.
Feleségem azt mondja, hogy addig tanítsak, amíg élek, mert ez valahogy fiatalon tartja az embert. Tehát én járni nem nagyon tudok, leülök ide az íróasztalhoz, ők itten körbeülnek, van, aki leül a földre, másik szobából hoznak széket, és akkor körülnézek, és azt mondom, hogy hát a Jóisten megjutalmazott, hogy ezek a gyerekek ide járnak, és szeretnek, hát ennél többet nem lehet kapni.
Ha a fiatalokról beszélünk, ön, aki nagyon tapasztalt, és nagyon jó kapcsolata van ezekkel a fiatalokkal, mit tud nekik tanácsolni, amikor úgy érzik, hogy hát eléggé elvesznek az élet labirintusában? Nem könnyű azért, említette az előbb, hogy valamikor nem jelentett gondot könyvet vásárolni, koncertre elmenni. Ma már lényegesen nehezebb ebből a szempontból is értelmiségének lenni.
Értelmiségének nem sok becsülete van manapság, valljuk meg őszintén. Azt szoktam tanácsolni nekik, hogyha módjuk van, akkor olvassanak. Olvassanak egyrészt, ami nagyon fontos, másrészt pedig, aki normális családi körülmények között jön, azokról tudom, hogy nincs szükségük lelki vezetésre vagy tanácsra. De sajnos azt kell mondanom, hogy itten a családok egy része felbomlik, és ami még sokkal szomorúbb, hogy megkérdezem, ki akar tanár lenni, akkor szinte senki, mert azt mondják, hogy nem akarnak páriák lenni a társadalomba, és ha megkérdezem tőle, hogy gyerekek, itthon maradtok, akkor a fele azt mondja, hogy nem, elmegyek innen.
Mit tud erre ön mondani nekik? Hát, ez egy rendkívül szomorú dolog.
Én azt mondom nekik, hogy nézzétek, én itt maradtam. 56-ban én is elmehettem volna, de itt maradtam, mert úgy érzem, hogy ez az ország, amit én a hazámnak gondolok, ez csak akkor virágozhat fel, ha értelmes emberek is vannak, akik szívügyüknek érzik, és akik becsülik azt a szót, hogy haza, család. De hát
ez a világ olyan, sajnos rossz irányba változott, hogy mindent az anyagiak határoznak meg. De ezeknek a fogalmaknak, hogy becsület, haza, hazaszeretet, szülőföld, változott az értéke.
Igen, hát leértékelődtek, legyünk egész őszinték. Nagyon nehéz. Én tudom, hogy nagyon nehéz. Amit én a saját kis eszközömmel tudom, azt megcsinálom. De hát sokszor érzem úgy, hogy ugye a pusztába kiáltónak szava vagyok, és hiába magyarázok.
És a tanár úr hogy fogalmazná meg azt, hogy mi az a fő változás, miben látja ennek a világnak a baját, amit meg lehetne fogalmazni?
Eldurvult. Eldurvult és önző. Ebben látom én a fő bajt. Ha az ember meghallgat egy parlamenti ülést, akkor azt mondja, hogy Jézus Mária, hát ez stílus. Hát ez nem stílus, hát ez gyalázat. Ezek vezetik az országot, akik így beszélnek, akik így sárba tapossák a nyelvünket. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy bárhol van az ember, akkor döbbenettel hallja, hogy beszélnek a fiatalok. Leszivárok. Annak idején hasaltam a Balatonparton, megjelent ott Szárszó ifjúsága, és azonnal a nemi életre vonatkozó szavak kezdtek ott röpködni. És én csak hallgattam, hogy te jó ég, itt tartunk. Na most ez aztán meghatározza az életérzést is. Mert aki durván él, az durván beszél.
Miért jutottunk ide?
Hát én nem tudom. Szociológus kéne, hogy erre válaszoljon.
De azok is csak hablatyolnak.
Én is hablatyolni tudok ebben. Nem tudok erről őszinte választ mondani. Nem, én csak szörnyűködöm.
Igen, én is ezen sokat gondolkodom, hogy mi lehet az oka annak, hogy ide jutottunk. Talán az, hogy ezek a technikai eszközök, az, hogy nem a való világban élnek a mai fiatalok, hanem ebben a virtuális világban, ami ömlik a kommunikáció során, ami őket is elárasztja, hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire nincs értéke a szép magyar beszédnek.
Nézze, magának teljesen igaza van, és amit elsorolt, az mind hozzájárul, de mégse tudom megfejteni, mert például az én unokáimnál soha nem tapasztaltam ilyet. Családi környezet veszi körül, jó környezet, az rengeteget
az
számít.
Az sokat számít.
Bernard Shaw írt erről nagyon sokat, és nagyon megszívlelően, hogy hát bizony a család, akkor az angolok is arra törekedtek, hogy a családot szétrúgni. Nem, azt mondta, hogy hagyjuk csak a családokat, és hagyjuk, hogy a szülők rendesen neveljék a gyerekeket. Na de hogy nevelje rendesen, hogyha kimerülve, kivesézve haza beesik egy anya, elkezd főzni. Nincs ideje nevelni. Valami nem jól van, nagyon nem jól van.
Tanár úr, és mi a véleménye a pedagógusokról, hiszen az egyértelmű, hogy a család meghatározó. Na de ön pontosan arról beszélt, hogy mennyit jelentettek az ön életében a tanárok. Milyen értékrendet adtak. Ma milyenek a tanárok?
Hála Istennek nem tudok erre válaszolni, mert engem már nem tanítanak manapság, de messziről azt tapasztalom, hogy vannak nagyon kiváló tanárok, és hát vannak rossz tanárok.
Nem gondolja, hogy felhigult ez a pálya, hogy ma már nem hivatástudatból mennek tanári pályára fiatalok?
De teljesen igaza van. Részben olyanok is mennek oda, akiket oda fölvesznek. Tehát máshova nem, de oda igen. Ezekből soha nem lesz jó tanár. Hát miért lenne jó tanár? Az a nemzedék, amely az én első nemzedékem volt az egyetemen, azok még jó tanárok. Aztán ugye lassacskán megyünk, de nem is akarnak tanárok lenni. Ugye régen az volt, hogy hát a falu vagy a kis település elitjéhez hozzátartozott a tanár vagy a tanító úr.
Becsületük volt. Becsületük volt, igen.
Nem, hát manapság nincsen becsülete, hanem röhögnek rajta, hogy milyen kevés a fizetés.
Ön említette, hogy míg tanít, addig fiatal marad. Ehhez hozzájárulnak az unokái is. Mit jelent nagypapának lenni, hiszen az ifjúsági regényeiben elsősorban az unokáiról ír, illetve a nagypapa szerepről.
Nagyon szép szerep. Nem nekem kell felelősséggel tartoznom a gyerekekért, hanem a szüleinek, és nekem csak annyi dolgom van, hogy amíg kicsik, addig kényeztessem őket, amikor nagyok, akkor próbáljuk velük eszmét cserélni, hogyha egyáltalán ráérnek ilyesmire, de van kit szeretni, kis gyerek, vagy pedig majdnem felnőtt. Az egyetem fájdalmam az, hogy két unokám is matematikus lesz. Hát ez egy végzetes csalódásom, de szerencsére az egyik még tanár lesz, és olasz-angol szakos. De hogy matematikus, az csak ámulva szörnyű, és időnként elmagyarázza az egyik a példáját, és én csak odáig értem, hogy akkor kettő, meg kettő, ezt még értem. De aztán, amiket mond, egy mukkot nem értek belőle, de nagyon szereti elmondani. Hát mondja, én ugye hallgatom, és azt mondom, hogy Istenem, miért vertél meg engem, de hát ez van.
Az unokáim könyve című könyvéből, a recenzióból idézek. Rónai László kötete elsősorban nem is az unokák, hanem a nagypapa könyve. Hogyan tanulja a világot új szemmel nézni egy gyakorló nagypapa? Világosabbá válik, mi a fontos, mi a lényegtelen. Hogy az a világ, amelyben lakunk, mindennel együtt és mindennek ellenére lakható. Az élet, amely adatot, élhető. És a figyelmes szem számára a gyermeki ártatlanság szépségének színeit rejti. A legtöbb lehetőséghez hasonlóan akár kegyelemnek is nevezhető, hogy az embernek nem csak gyerekei, hanem idővel unokái is lesznek.
Én nem tudom, ki írta ezt, én nem olvastam, döbbenettel hallom.
Hogy de nem rossz
nem,
szívvel.
Valaki nem szépeket ír rólam, az teljesen megrendít. Általában az ember szereti, a szépeket írnak róla. Ez is olyan, és igaza van. Én ezt nem nagyon tudnék bármit hozzátenni. Az ember meglátja az unokáját, akkor azt mondja, hogy mégis szép ez a világ. Ugye leül ide, elkezd játszani a botoma, van egy botom, amit már sajnos nem tudok használni, és akkor pörgeti, és azt mondja, hogy nagypapa, elvihetem-e a lóverseny? Mondom, hát ha feltétlenül ragaszkodsz ahhoz, hogy lóversenyre megy, akkor elviheted, és ugye megjelenik egy ilyen gyönyörű bottal, és mindenki ámuldozik, hogy jaj, ez egy igazi menő. És kérdeztem, hogy vesztettél, és azt mondja, hogy csak 800 forintot, mondom, hát azt még ugye ki lehet bírni, de más világ ez. De ők az én unokáim, és én nagyon-nagyon szeretem őket.
Hány unokája van?
Három. Van Andris, aki a legidősebb matematikus, van Kata, aki angol-olasz szakos, és van Zsuzsi, aki ugyancsak matematikus.
Most, hogy az unokákról beszélünk, mindenképpen szóba hozom édesapjának a versét a fiamhoz, amit 1937-ben az ön születésekor írt. Ebből néhány sort idéznék csak. Fiam, aki a világ küszöbén állsz, legyen ez a vers neked útra valóm. Nem sorban idézem, csak egy-egy sort emelek ki. Mi vár rád, nem tudom, de döntened kell jókorán, mi kell, konc-e vagy tisztesség. És a vers utóiratából néhány sor. Fiam, aki a világ küszöbén állsz, a munkák és a harcok szünetein magam elé képzelem néha tiszta arcod, és eltűnődöm sorsodon, mely sorsom folytatása is. Mit mondana édesapjának, hogyha erre lehetősége lenne, eltűnődve a sorsán?
Azt mondanám, hogy apu, köszönöm, és félig meddig sikerült. Többet nem.
Tanár úr, egy picit a hitéletéről is beszélnénk, lévén, hogy a Mária Rádió Hitvalló című műsorában erre mindig sort kerítünk. Említette a piaristákhoz fűződő kapcsolatait, a piaristáknál tanult édesapja Jelenics Istvánnak a francia tanára volt, de úgy tudom, mivel itt a közelben van a Tövis utcai templom, hogy a Tövis utcai templom is nagyon fontos szerepet játszott az életében, illetve a ferences életérzés, a ferences lelkiség. Azt kérem, hogy erről egy kicsit beszéljen.
Hát erről azt kell elmondanom, hogy a ferencesek merőben mások, mint a piaristák. A piaristáknál egy szigorúbb életszemlélet uralkodott, és távolságtartóbbak voltak sokkal. A ferencesek tüneményesek. Máig őrzöm Páter Szabó Szerénnek az emlékezetét, akit 47-ben, ha jól emlékszem, úgy mentette ki az agyonverés elől nyugatra, mert ifjúságot pasztorált. Máig őrzöm emlékezetemben Ahilles testvérnek az emlékét, aki a lenti ferences templomnak a sekrestése volt, és mindenki mamuskának hívta. Mi is mamuskának hívtuk. Olyan volt, mint az édesanyánk. Azok az atyák, akik ide följártak a Tövis utcába. Aztán a drága jó Matyi bácsi, aki itt volt sekrestés. Úgy éreztem, hogy ezek mélyen imádságos emberek. Az, hogy a Matyi bácsi azt mondta, hogy várjál, most nem érek rá, és ezek kiment az oltár elé, letérdelt és mondott egy imát. Ezek lenyűgöztek engem. Vagy hogy Jusszus atya, ahogy a székely püspök úr leírja, lehajolt és bekötötte a cipőfűzőjét, hogy el ne essen.
Székely atya, székely püspök atya, Székely Jánosról.
Igen, Székely János, nem?
Igen, és csak azért, hogy a hallgatók tudják,
igen.
Székely János püspök atya a Mária Rádióban most fontos szerepet tölt be, felvállalja a Mária Rádiónak a felügyeletét.
Ő egy utánam következő generációban igen. Volt itt minisztráns.
De ön is itt kezdett minisztrálni, ugye, a Tövis utcában?
Nem, a lenti ferenceseknél.
Lenti ferencesek.
Engem Ahilles testvér tanított meg minisztrálni, mégpedig a kis Szent Teréz oltárnál hátul lefüggönyözte, és ott minisztráltunk, ott gyakoroltunk. Az egy nagyon brutális dolog volt, mikor azt mondta, hogy holnapra tudni kell a mise latin szövegét, az nagyon csüggesző fordulat volt.
Akkor még latin szertartások.
Latin volt, bizony, és emlékszem rá, hogy annyira hatottak rám a ferencesek, hogy egy időben arra gondoltam, amikor kisgyerek voltam, hogy pap leszek. És ezért föl alá járkáltam apám fehér ingébe, ami lelógott egészen, egy nagy könyvet kitettem az asztalra, és időnként mormoltam, fogalmam sem volt, hogy mit, de azt megjegyeztem a latin szövegből, hogy visibilium et invisibilium, tehát látható és láthatatlan. Föl alá járkáltam, és azt mondtam, hogy visibili. A szüleim azok dőltek a kacajtól. Ferencesektől az ember lelkiséget tanul.
A fiával készült beszélgetésben olvastam, hogy azért ő nagyon hálás azért, hogy ő nem papi pályára került.
Gondolom, igen.
Még egy nevet szeretnék említeni. Van a közösségi oldal, ez a Facebook oldal, aminek nagyon sok negatívuma is van, de nagyon sok előnye. Ezen a közösségi oldalon olvasgatom Frajka Félix atyának a gondolatait.
Igen.
Nekem ezek nagyon komoly lelki útravalót adnak. Félix atyáról beszélne egy kicsit?
Félix atya az, igen régen ismerem őt, mert amikor minisztráltam, akkor itt a Tövis utcai templomban ő mondta a 12. szentmisét. És én nagyon gyakran minisztráltam neki, és már akkor feltűnt nekem, hogy nagyon gondosan készült a prédikációira. Ő fölolvasta. Mert a ferences atyák néha nagyon megdöbbentő dolgokat tudtak mondani, amikor nem készültek eléggé. Hát emlékszem, egyikük azt mondta, hogy XY öngyilkos lett, és azt mondta, hogy kedves testvéreim, ha máskor ez történik önökkel, akkor nem tudom, mi legyen. És ugye én ott röhögni kezdtem az oltárnál, hogy hát az ember másodszor öngyilkos, akkor már nem nagyon fog valamit gondolni a dologról. Félix atya utána itt ugye templomigazgató lett, és az, hogy ez a templom belül is fölvirágzott, az neki köszönhető. Szóval olyan gonddal szépítette, építette, harangot szerzett, és valami külön képessége van arra, hogy megmozdítsa azokat, akik tudnak áldozni a templomra. Tehát anyagiakat, úgy értem. Egy közösséget nagyon nehéz arra bírni, hogy adjanak pénzt, pláne a mai világban. Ő tudta, és azt is tudta, hogy ki az a polgármesteri hivatalba, akihez fordulni lehet, és aki segít. Ha bemegy ebbe a templomba, én nem ismernék rá szerintem, ami esélynek nekem, a feleségem, gyerekeim, nem ismerném meg. Elég kopár templom volt. A freskók nekem nem tetszenek, egyáltalán nem tetszenek, most se tetszenek.
Ehhez is ilyen legenda fűződik a freskókhoz.
Elsősorban azért érdekes, mert az akkori lenti plébános Gábris Grácián, aki nagy műpártoló volt, és olyan lemezgyűjteménye, hogy csorgott a nyálam annak idején, mikor láttam, ő munkát adott ezeknek a festőknek, és ők festettek. Nem akarok én ítéletet mondani, nem vagyok egy képzőművész. Nekem nem mindegyik tetszik, de hát ez nem jelent semmit.
Kedves tanár úr, hogyan van jelen az életében a Szentírás? Melyik az az ige, amely különösen kedves, amely sokszor előjött az életében?
A leggyakoribb olvasmányom tulajdonképpen a Szentírás. Minden nap itt van a kezem ügyében, úgyhogy mindig elő tudom venni, és nagyon fontosnak érzem, mert az Új Szövetség mindig ad nekem valamit. Ószövetséget nem kedvelem annyira, mert az Új Szövetség szól tulajdonképpen Jézusról, és az Ószövetségben a proféták időnként nagyon zordonak. De ettől függetlenül ezt elolvasnám, ez a korintusi levélben van, a szeretet himnusz, Szent Pál írja, és azt mondja, hogy most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három. De köztük a legnagyobb a szeretet, törekedjetek a szeretetre. Én ezt tartom számomra az útmutatónak, egész életemben valahogy ezt éreztem annak az igének, amit valahogy az ember megpróbál megvalósítani, nem mindig sikerül. Sajnos az ember gyönge és sokszor azt bántja meg, akitől a legtöbb szeretetet kapja. De próbálkozom, remélem sikerül néha.
Esetleg valami személyes kiegészítést ehhez, tanár úr? Értem, hogy az egész életében ez volt egy nagyon fontos útmutató, de mikor volt az, amikor nagyon konkrétan meg is élte ezt, akár a tanítványai, akár a gyerekei kapcsán, nem tudom.
Állandóan megélem ezt személyesen, mert kapom a szeretetet a feleségemtől. Annyit nem tudok adni neki, amennyit ő ad nekem, egy nagy különbség, mert szerintem én már nem élnék, ha ő nem lenne. Ő támogat engem, és mindent megtesz, hogy megkönnyítse az életemet, és ezt napról napra megkapom tőle, hogy mozogni tudok, míg kimegyek. Áldozatos szeretetet kapok, ami a legnagyobb dolog. Megkérdezem, hogy mi újság van, de az, hogy én segítsek neki, az már nem megy. De az életem az ő, a háromnegyede.
Ez nagyon szép és nagyon fontos. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm dr. Rónai László irodalomtörténész tanár úrnak, hogy fogadott az otthonában, és a Mária Rádió hallgatói bizonyára nagyon sokat tanultak mindabból, amit elmondott, amit én kívánok mindenek előtt, jó egészséget. Továbbra is ilyen fiatalos lendületet, kedvet, nyitott, értelmes, fiatal tanítványokat. És vegye körül a szeretet családjában, tanítványaiban is.
Nagyon köszönöm. Hát segítsen a jó Isten bennünket.
Köszönöm szépen.
Rónai László irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, Rózsa Katalin beszélgetett.